Moszkvában. A Hagyományok Házában Játéktól a Mesterségig címmel nyílik kiállítás. Balaton Lellén a Szalai Kúriában pedig a Haza Szolgálatában a Szalai Család 1848-1945 című kiállítás várja a látogatókat.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Merre billen most a mérleg? Még mindig teljes a politikai patthelyzet Romániában.
A kormányzatban több eszközöd van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg ott végezzük a dolgunkat és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Nekünk van egy plafon. Az etnikai választóvonal az egy plafon, és azt úgy se tudjuk meghaladni.
Liturgikus alkalmakkal és kötetlen közösségi eseményekkel várta a látogatókat a Vízaknai Magyar Napok.
A lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek. Mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak.
És most jöjjenek a részletek. Romániában továbbra is zajlanak a kormány átalakítás körüli egyeztetések, miközben a gazdasági és költségvetési kihívások nyomást helyeznek a politikai döntéshozókra. Az erdélyi magyar közösség számára mindez az érdekérvényesítés lehetőségeit is meghatározza. A jelenlegi helyzetről, a magyar-magyar kapcsolatok alakulásáról Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével csíkszeredai tudósítónk, Bíró István beszélgetett.
Felelőtlenség volt az AU-ról összefogni és megbuktatni a kormányt, még akkor is, hogyha a koalíción belül voltak feszültségek és elégedetlenségek, kellett volna türelmesen több párbeszédnek teret engedni, és ezért elsősorban azok a felelősek, akik a kormány buktatását elindították. És ma itt tartunk, hogy két nekifutás után sincs kormány, hisz a Tomák visszaadta a mandátumát, és a Veste a kabinet beiktatásához nem volt meg a többség. Ebben a pillanatban az elnökkel való egyeztetéseket követően két miniszterelnök jelölt nevét terjesztették elő. Az egyik az a szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindiano, akik megbuktatták a kormányt. Ők egy egyszínű kisebbségi kormány beiktatására kérnek támogatást. A másik oldalon a liberális párt, mi meg az uszérések Sigrid Muresánt javasoljuk miniszterelnöknek, és mi is egy kisebbségi kormány beiktatásához kérjük a támogatást. Az a felelős hozzáállás, hogyha a négy politikai szereplő megegyezik, és megegyeznek abban, hogy kölcsönösen támogatást nyújtanak annak a miniszterelnöknek, akit az elnök fog választani. És mi ezt vállaljuk. Az RMD ezt vállalja azt, hogy ha a Grindianót kérik fel kormányalakításra, akkor az egyszínű szociáldemokrata párt kormányának a beiktatásához hozzájárulunk. Azt várjuk el a szocialistánktól, hogyha Sigrid Muresánt bízza meg kormányalakítással az államelnök, akkor ők hasonlóképpen a kölcsönösség elve alapján támogassák a beiktatását. Mi továbbra is azzal a felelősséggel állunk hozzá, hogy a kölcsönösség alapján, akit az államfő most már politikai kormány alakítására fölkér, egyértelmű parlamenti támogatást és egy olyan támogatást járuljunk hozzá, amiben nincs benne az AU.
Az erdélyi magyar közösség szempontjából melyik szolgálná inkább az érdekérvényesítést, ha az RMDSZ kormányzati szerepet vállalna akár kompromisszumok árán is, vagy hogyha adott esetben a kormányzáson kívül maradna?
Attól függ, hogy ki alakít kormányt és milyen szándékkal, mert nyilván a kormányzati szerepvállalástól nem futamodunk meg. Az elmúlt másfél év nagyon nehéz volt, ez rajtunk is mély nyomokat hagyott, a közösségnek az elégedetlensége. Éppen azért, mert a korábbi kormány az nagy költségvetési deficitet és nehéz helyzetet hagyott hátra, megviselte a mi közösségünket, és ezt tudnunk kell. A kérdés az, hogy sikerül-e úgy kormányozni, amennyiben mi a kormányzás vállaljuk a következő időszakban, hogy a múlt évi megszorító intézkedések emelések, és főleg az adóemelések miatt, mert azok nevelték az inflációt, az csökkentette a vásárlóerőt. Egy olyan perspektívát nyissunk 27-28-ra, ami már a polgárok számára is azt jelenteni, hogy nem volt fölösleges, nem volt hiába való az áldozat. Ehhez nagyon sok mindennek kell történnie. Ha ellenzékben vagyunk, attól sincsen, amiért megérni, az is egy járható út. Voltunk ellenzékben 23 után is, meg korábban is, és azt is vállalni kell. Tehát a kormányzatban több eszközöt van. Ha nem vagyunk kormányon, akkor meg ott végezzük a dolgunkat, és a közösséget szolgáljuk. Ebben az időszakban viszont a kockázatai is nagyobbak a kormányzati részvételnek. Hátra lehet dőlni ellenzékben. Az a helyzet, hogy mi bármilyen ellenzéki magatartást veszünk föl, nekünk van egy plafon. Az etnikai választóvonal az egy plafon, és azt úgy sem tudjuk meghaladni.
Ha ellenzékben maradnának, van-e elég ereje az RMDSZ-nek kivédeni a román szélsőségesek támadásait?
Ez is attól függ, hogy éppen ki van kormányon, mert a szociáldemokratákkal is a parlamenti támogatáshoz szükséges megállapodás, amit a liberálisokkal együtt nyújtanánk, mert mi nem vagyunk elegendőek ahhoz, hogy őket kormányra lehessen juttatni. Bevettük a kisebbségi jogok kérdését is, hogy azok nem változnak, nem lépünk vissza, nem vesznek el belőle, és természetesen, hogy ezért tudunk a parlamentbe tenni, mert nekik nem lenne többségük, tehát mindig ránk lennének ők is szorulva. Ha egy olyan kormány állna föl, amelyikben benne van az AUR, vagy az AUR támogatásával állna föl, akkor nehéz helyzetben lennénk.
Az áprilisi magyarországi választásokat követően Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel találkozott, ahol a magyar-magyar kapcsolatok jövőjéről egyeztettek. A napokban az is kiderült, hogy az új magyar kormányban Kollai István történész közgazdász tölti be a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkári tisztséget, és ő felel a külhoni magyarok ügyeiért. Felvették vele már a kapcsolatot, és egyeztettek az erdélyi magyar ügyeket érintő kérdésekről.
Nem, tehát én az április 23-i Magyar Péterrel történt megbeszélésem után semmilyen magyarországi kormány tisztviselővel nem találkoztam, nem beszéltem, úgyhogy nem is ismerem az előbb említett urat, akit kineveztek, vagy kineveznek helyettes államtitkárnak, úgyhogy semmiféle újdonsággal nem tudok szolgálni.
Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Tusványos egyik alapítója napokban arról beszélt, hogy az idei Szabad Egyetemen a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek a párbeszédre, különösen a magyar-magyar kapcsolatok terén, és a szervezők az új magyar kormány több tagját is meghívnák. Ön részt vesz-e az idei Tusványoson, és számít-e arra, hogy itt is folytatódhatnak a magyar-magyar egyeztetések, és akár a kapcsolatok megerősítését szolgálják ezek az egyeztetések?
Minden egyes esztendőben egy vagy két panelbeszélgetésen ott vagyok. Az idén is kaptam panelbeszélgetésre meghívást, és elfogadtam, ott leszek. És én is azt szeretném, hogyha a Tusványos is az állandó párbeszéd tere lenne, de én ennél kicsivel tovább mennék, hogy a román-magyar párbeszédnek is a szintere legyen, mert az is fontos mindenki számára.
Bár a mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó szabályozás érvényben van, a székelyudvarhelyi és feltehetően más romániai tanintézményekben sem tartják be maradéktalanul, állítja a Gyermekeinkért mozgalom. A szervezet ezért a tanfelügyelőséghez fordulna, mondta el Nagy Pál, a szervezet vezetője a minapi sajtótájékoztatón. A mozgalom a hétvégi udvarhely napokon is igyekezett megszólítani a szülőket és a fiatalokat. Előadásokon hívták fel a figyelmet a digitális világ és a tudatmódosítószerek veszélyeire, valamint a közösségi médiában fogyasztott tartalmak szorongást erősítő hatásaira. Geréb Krisztina összeállítása.
A gyerekek 18 éves korukig csak tanügyi intézményekben töltik el az idejük javát.
A tanügyi anomáliákra hívja fel a figyelmet Nagy Pál, a Gyermekeinkért mozgalom vezetője.
Egyre fenyegetőbb veszély az okostelefon használata. Azt látjuk, hogy az egész világ kezdett rájönni, hogy a lovakat a szekér megkerülte, és kezdték a tilalmakat bevezetni. Ezért nagyon helyes, Romániában is bevezették ezt, hogy nem szabad telefont használni, de ha már anomáliáról beszélünk, az a probléma, hogy azt tapasztaljuk gyakorló szülőkként, hogy hát nem minden iskolában és nem minden korosztályban egyformán. Ha mi önkéntesen küzdünk azért, hogy valamennyire megóvjuk a gyerekeket a különböző behatásoktól, akkor egy sokkal eredményesebb lenne, főleg, hogyha már az állam is ehhez mankót ad, hogyha ezt az iskolák is, az iskola vezetőik is betartanák. Nem túl rózsás a helyzet udvarhelyen sem.
Legalábbis ez látszik a mini felmérés eredményén, amelyet a Gyermekeinkért mozgalom készített. Az összes székelyudvarhelyi tanintézményt megkérdezték ugyanis, hogy mennyire tartják be a törvényileg előírt telefonhasználati tilalmat az iskolákban. Mint kiderült, a 0-8 osztályokban betartják, 9-12-ben, tehát a középiskolai diákokkal azonban nem konfrontálódnak. Így a telefon a diákoknál marad a tanórák alatt is.
Az igazgatók és a tanárok nagy többsége is szülő, tehát akkor valahogy jó lenne a törvényt betartatni. Meg gondolkoztunk azon is, azon kívül persze, hogy nem is kaptunk minden iskolából visszajelzést, hogy mit tudunk mi tenni, tehát mert segítségünket föl tudjuk ajánlani, de igazából nem fogunk tudni oda menni és telefonokat elvenni. Nem biztos, hogy jó dolog, de azt látjuk, hogy a tanfelügyelőségtől azért tartanak az iskolák vezetői, ami a Székelyföldi megyékben nem biztos, hogy ez az alárendeltség jó dolog. Én amellett kardoskodnék, hogy itt közösen egy csomó minden problémát meg lehetne oldani. Hogyha nincs más mód, akkor lehet, hogy a tanfelügyelőséghez fordulunk.
Én Kiem Médizdea vagyok, digitális kompetenciákat fejlesztő pedagógus. Ahhoz, hogy ez 100%-ig működni tudjon, nagyon fontos lenne az, hogy a pedagógusok, a szülők és valamilyen szinten a diákok is egyetértsenek ebben. A telefon az nem csak egy eszköz, hanem befolyásolja az egymás közti kapcsolatot, az, hogy szociálisan hogyan hangolódnak egymásra, és adott esetben az egész csoport dinamikát is meg tudja változtatni.
Na meg a következetesség, aminek hiány vagyunk, talán úgy derült ki ebből a felmérésből, de egyéb témákkal is foglalkozik ez a mozgalom. A jövőben a kamaszok és a párkapcsolat is fókuszba kerül, illetve a speciális nevelési igényű gyerekek témájával, a 10 órai pénzzel, illetve a tanárok, a pedagógusok kiégése is fontos téma. Mi szerint döntenek, amikor egy-egy témát kiválasztanak, és ahhoz keresnek szakembereket?
Én úgy szoktam mondani, hogy ez egy ilyen, mondhatni, szent háromság rendszere, hogy a szülő, a pedagógusok és a gyerekek, és hogyha ebbe a rendszerben valaki valamit nem ért, nem tud, elakadása van, vagy adott esetben például a pedagógusoknál kiégése, akkor nagyon könnyen sérülhet ez a jól működő rendszer, és a gyerekeink látják ennek leghamarabb kárát. A felelősség sohasem egy szereplőjé, rendszeresen megoszlik, és ezért gondoljuk azt, hogy a pedagógusoknak is szükségük van segítségre, ugyanúgy a szülőknek is, és a diákoknak is. És akkor ezt szerint szoktuk mindig kitűzni, úgymond a témáinkat, hogy megnézzük, hogy eddig már melyik szereplővel foglalkoztunk, kinek adtunk több segítséget, hol látjuk még szükségét, és akkor ezt rendszeresen megvitatjuk a szakembereinkkel.
A tanév lezárásaként először rendeztek családi napot az Ugocsában található Tisza Péter falvi református líceumban. A program célja az iskola közösségének összekovácsolása volt, közelebb hozni egymáshoz a diákokat, a pedagógusokat és a szülőket. A szervezők szerint a háború okozta bizonytalanság idején különösen fontos az összefogás és az egymásra figyelés. Részletek Iváncsik Attillától.
Nagyon tetszik ez az iskola, tényleg nagyon sok programok vannak, és nagyon hálás vagyok én is, hogy ilyen sok programot szerveznek, és hogy jól érezhetjük magunkat, és hogy a családainkkal tölthetünk időt, és Istenre is figyelünk, hálát adunk, és tényleg minden hétfőn Isten tisztelettel kezdünk. Nagyon tetszik ez az iskola, én minden csak jót tudok róla mondani.
Fogalmazta Szlavics Angelina, aki a Tisza Péter falvai református líceum 7. tanulója. Osztálytársa Pap Szofia szintén részt vesz szüleivel a családi napon.
Nekem nagyon szuperül tetszik ez a családi nap, és szerintem szuper, hogy az iskolánk gondol arra is, hogy a családunkkal is kell időt tölteni. Én az anyukámmal és a tesóimmal érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Még egyszer nagyon hálás vagyok azért, hogy a liceum nem csak ránk gondol, és a tanulásra és a nevelésre, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat, és tudjunk időt tölteni a családunkkal is.
A csepei Fóri Sándor gyermeke is a Tisza Péter falvai református líceum diákja.
Van egy 5. osztályos gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy ilyen programokat szerveztek. Együtt lehet a család, játszhatnak a gyerekek a szüleikkel, és hogy ilyen sok érdekes programon vehetnek részt.
Pál László Négál Irén református lelkész kiemelte. Fontos, hogy a gyermekek iskolai tanítása a lelki fejlődésükkel és hitbéli megerősödésükkel is együtt történjen.
Isten irgalmát és szeretetét mutatja az, hogy 1000 nemzedéken át gondoskodik, megbocsát, oltalmaz és vezet, hogyha figyelünk rá. Tehát a különbség, hogy mennyire értékes az, amit a világ ad és a virág szerinti, és mennyire az, amit Istentől kapunk és Isten ad nekünk, és mennyire fontos, hogy ezt adjuk tovább, ami maradandó. Vannak rossz minták, amelyeket örököltünk, és ezeket nem szabad továbbadni. Ezeket át kell írni, felül kell írni, ezeket el kell kell hagyni. Például, ha valaki egy alkoholista családban nőtt fel, akkor nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy szenvedünk és iszunk, vagy megvárjuk a gyerekeket, mert minket így neveltek. Tehát nagyon fontos, hogy egészséges, jó, értékes mintákat adjunk tovább.
A gyermekek fejlődése és nevelése szempontjából a családoknak és az iskolának szorosan együtt kell működnie, hangsúlyozza Páva Judit, a Tisza Péter falvai református líceum igazgatója.
Nem egyszerű a gyermekeknek különféle programokat, rendezvényeket szervezni a légiriadók áramszünetek közepette. Minél jobban azon igyekszünk, hogy a gyermekek számára olyan programokat, rendezvényeket szervezünk, amely felkelti a gyermekek érdeklődését, de szeretnénk a szülőkkel való kapcsolatunkat még erősebbé, szorosabbá tenni, és ezt tápolni a jövőbe. A szülőket jobban megismerjük, és egy kötetlen beszélgetés mellett beszélgessünk a gyermekekről, az oktatásról, mik a javaslataik, mi az, amiben a jövőben tudunk változtatni, mert lehet, hogy néha mi nem látjuk azokat az eseményeket, gondolatokat, amelyek a szülők, gyermekek fejében röppennek fel, de ezzel a mi munkánkat tudják segíteni.
8. alkalommal rendezték meg Vízaknán a Magyar Napokat. A Szórványban élő magyar közösség 2 napon át közösen élhette meg nemzeti összetartozását és hitét. A programban liturgikus alkalmak és kötetlenebb közösségi események egyaránt helyet kaptak. A rendezvény jelentőségéről Béres Levente református lelkipásztor beszélt Verese Mese gyöngyvérnek.
Éppen véget értek a Magyar Napok itt Vizaknán. Hogyan tekint vissza erre az ünnepi alkalomra, időszakra?
Nagyon jó hangulatú volt, számomra, mint főszervező, nyilván egy kicsit fárasztó is, de minden perce élvezetes volt, és megérte, úgy láttam. Az emberek feltöltődve mentek jó beszélgetések után haza, és egy csomó élménye.
Nagyon erőteljes volt most a református és a hitbeli vonal ezen az ünnepségen, hiszen ugye a Kolozsvári Református Kollégium diákjai léptek fel, a Szászrégeni Együttes is szintén református dicsőítő énekekkel jött, ez véletlenszerűen alakult. Volt így, vagy tudatosan?
Tudatosan is, meg véletlenszerűen is. Mind a kettő benne volt. Nyilván próbálkozunk, tehát a lényege a fesztiválnak az, hogy magyar nyelvű események legyenek, kulturális események is. Szoktam figyelni arra, hogy azért mindenből egy kicsit próbáljunk nyújtani a Szórványban élőknek, hiszen ők nem minden nap találkoznak, sőt vannak olyan, hogy évek óta nem találkoznak. És mint a tegnap kiderült szombati napon, ifjúsági dicsőítő csapat még nem volt a gyülekezetben ilyen jelleggel, tehát hogy koncertszerűen, és nem a helyiek oldják meg, hanem valahonnan jön egy teljes profi csapat.
Az idősebbek hogy tekintenek erre a dicsőítő zenére? Mert hogy elsősorban a katolikus egyházon belül látunk mostanában ilyen ellenérzéseket a gitáros misékkel szemben a generációk tekintetéből.
Eleinte volt, illetve biztos van olyan ember, akiben ez ilyen kérdőjel, viszont én most már a második olyan lelkész vagyok, aki tudatosan ezt a fajta zenét is közel viszem, illetve el is magyaráztuk nekik az elődömmel együtt is, hogy muszáj az ifjúsági zenét behozni, vagy a gitárt, vagy a dobot, vagy erre is lehetőséget teret nyílni, és ők, mint idős generáció, el kell tudják fogadni, hiszen a fiatalok másképp elmennek a gyülekezet közösségéből, mert nekik meg a régi megszokott hagyományos református énekek unalmasabbak, és akkor így lehet egyfajta egyensúlyt és hidat építeni a jövő fele.
Ahogy elnéztem itt a tegnapi közösséget, akkor azt tapasztaltam, amit egyébként máshol is, mondjuk Brassó vidékén, hogy a négy falusiak bemennek a brassói rendezvényekre, de a brassóiak kevésbé mennek ki négy faluba, ott még kisebb a távolság, mint Vizakna és Nagyszeben között. Tehát a vizaknaiak szintén bemennek Nagyszebenbe, de fordítva, mintha nem lenne járható ez az út.
Igen, ez egy általánosabb tapasztalat, ritkán vannak máshonnan vendégek, illetve a fürdőváros részről még van, hogy betévednek vendégek, ma vasárnap is voltak az Isten tisztelete és szeretett vendégségen is néhányan. Az első talán az, hogy nincsen olyan személy az adott nagyvárosi közösségbe, vagy olyan személyek, akik megszervezzék az utaztatást, tehát hogy azért az idősebb generáció nyitottabb lenne, de mivel gond van az utazása, vagy nem tudják, nehezebben oldják meg, akkor emiatt nem vállal. Fordítva működik, mert nyilván a nagyvárosban több az esemény, a lehetőség, és azért mi meg a kisebbek, akik körülötte vagyunk, akkor megszervezzük és visszük az embereket, akár több autóval, akár más módon.
Viszont a román közösség részéről is kevesebben voltak, mint ahogy mondjuk egy-egy bálban is többször előfordult román szó. De ugyanakkor az új kultúrház mégiscsak a közösség rendelkezésére is áll.
Jó kérdés, hogy mi az oka. Az tény, hogy ebben hónapban, júniusban román vonalon nagyon sok esemény volt a kultúrotthonban is. Illetve azt látom egy picit, hogy ez az időszak, a vizsgaidőszak is, vakáció kezdete is, ugye a családoknak valahogy, mint hogy a problémás lenne, ezt majd át kell gondolni. Ki kell értékelni a szervezős csapattal, vezetőséggel, és az alapján majd elindulunk, hogy akkor jó-e az időpont, vagy a hónapnak ez a része, vagy máshova kell megint mozdítani. Nem itt szokott lenni a Magyar Napok június végén, hanem augusztus végén voltak. Az idén egy másik családiasabb esemény miatt muszáj volt költöztetni.
De hát, mint tudjuk, nincs olyan időpont, ami mindenkinek jó lenne, tehát hogyha éppen márciusban lesz, ott másoknak másmiért nem lesz alkalmas.
Nyilván nem is kell megfelelni mindenkinek, a lényeg szerintem az, hogy a lehetőséget biztosítsuk, illetve a tartalmat.
Az anyanyelvet főleg.
Az a lényege a rendezvényeinknek, főként a kulturális rendezvényeknek, hiszen egyetlen olyan egyházi és nem egyházi intézmény vagyunk, akik szervezünk kulturális eseményeket Vízaknán. A lehetőséget biztosítjuk, viszont a döntés az mindenkinek az egyéni személyes kérdése kell, hogy legyen.
A mézelő méh 250-szer idősebb lény a Földön, mint az ember. Az evolúció során volt ideje tökéletesen működő közösséget, családot kialakítania, amelynek minden tagja, élete minden pillanatában, felesleges kommunikáció nélkül is pontosan tudja, mi a feladata. És nincs naplopás. Munka van. A közösségért. És ez a tökéletes rendszer mindaddig működik, amíg összetartja őket. A méhanya. Belőle csak egy van a közösségben. Kedves hallgatóink! Hosszantartó, súlyos betegség után 69 évesen itt hagyott bennünket Lánci Ágnes, aki 18 éven át dolgozott a Határok nélkül szerkesztőségében, és hosszú éveken át vezette a mintegy 20 tagú szerkesztői és tudósítói csapatot. Ágnes nem csak összetartotta ezt a közösséget. Mentor volt ő, tanító, példakép. Az imént hallott sorokat Ternovács István kollégánk fogalmazta meg. Ezekkel a gondolatokkal kezdte Lánci Ágnes méltatását múlt év decemberében, amikor Ági átvehette a közmédia Egyesi Géza díját. Munkatársaink, tudósítóink nevében most ő búcsúzik mindannyiunk Ágiától, majd Bereki Anikó interjújából hallhatnak egy részletet, amit az imént említett díj kapcsán készített vele.
Ahhoz, hogy a Kossuth Rádió külhoni magyarokról szóló Határok nélkül című műsorát készítő, a Kárpát-medence különböző részein szétszórtan élő, mintegy 20 tagú tudósítói csapat olajozottan és stresszmentesen tudott és tud ma is dolgozni, ahhoz nagyban hozzájárult a felvidéki gyökerekkel rendelkező Lánci Ágnes, a mi Ágink, aki 18 éven át volt a szerkesztőség tagja, hosszú éveken át pedig a vezetője. Ő nem egy bőbeszédű, fontoskodó ember volt, de hatalmas tudásával, határtalan türelmével és bölcsességével közel két évtizeden át bizonyította, miként lehetséges kiegyensúlyozottan végezni a szerkesztői vagy éppen a főszerkesztői feladatokat akkor is, amikor éppen háború dúl a szomszédságban, vagy tömegesen verik a magyarokat. Ági ezekben az embert próbáló időkben is mindig képes volt szerkesztőként úttálalni a műsorban a határon túli magyar élet történéseit, hogy erősítse a fogyatkozó közösségek hitét, erőt adva nekik a kapaszkodáshoz, és sosem emelte fel a hangját. Lánci Ágnesnek nem kellett sajnálni azt, hogy annó az egyetemi oktatás helyett a rádiós újságírást választotta. 1995-ben került a Petőfi Rádió Gordius szerkesztőségébe, melynek élén népszerű, tudományos ismeretterjesztő műsorokat készített munkatársaival. 2007-től a Kossuth Rádió kiemelt szerkesztője, itt a Határok nélkül mellett a Téridő című műsort készítette és vezette. Ő hozta létre a Határok nélkül című műsor népszerű kőkövör rovatát, amelyben a Kárpát-medence épített és természeti értékeit mutatta be a hallgatóknak. Ági mindig rendhagyó módon készült nemzeti és vallási ünnepeinkre, fontos évfordulóinkra, kerülve a sztereotíp tálalást. Sokan megtanulhattuk tőle, miként kell úgy kérdezni, hogy a hallgató azt mondhassa, többet jelent a rádiós újságíró számára a mikrofon, mint kenyérkereseti lehetőség, hogy valamit többlet kint is adni szeretnénk a közösségnek. Lánci Ágnes bejárta a Kárpát-medence összes magyar lakta régióját, és együtt lélegzett az ott élőkkel. Amikor a szükség úgy hozta, olyan munkát is magára vállalva segítette a külhoni nemzettársakat, ami nem lett volna kötelező a számára. Embereket hozott össze, hadi özvegyeket érintő ügyekben, vagy éppen segélyek célba juttatásában segített. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a határok nélkül szerkesztői és tudósítói gárdája 2016-ban kiérdemelte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly autonómiáért díját, és még ugyanabban az évben a Magyar Örökség díjat. 2019. augusztus 20-án pedig ő vehette át a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat a határok nélkül műsorkészítőinek a nevében, akik az indoklás szerint elkötelezett nemzetszolgálatukért az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra magyarsága életéről szóló naprakész hiteles és emberközpontú tudósításaikért kapták az elismerést. 2025-ben nekítélték oda a közmédia egyesi Géza díját. Lánci Ágnes az utánpótlás nevelésében is maradandót alkotott. Mentorként határtalan türelemmel segítette a fiatal újságírók kibontakozását. Mindez mellett feleségként, anyaként és nagymamaként is példásan helytált. 69. születésnapján hagyott itt bennünket. Ági, mindent köszönünk. Emlékedet megőrizzük.
Nem készültem rádiósnak, soha nem volt vágyam. Egyszer csak így hozta az élet, hogy mikor ott hagytam az egyetemet, akkor adódott, hogy a rádióba jöjjek dolgozni.
Ott is dolgoztál, tehát igen, nem a tanulást hagytad ott.
Nem a tanulást hagytam ott, hanem ott dolgoztam. A lényeg az, hogy belecsöppentem ebbe a rádiós létbe, ami egy egészen más millió természetesen, mint az egyetemi, ami lassú, komótos, tudományos. Itt meg pörgött az élet, meg kellett tanulnom gyorsan dolgozni, gyorsan gondolkodni dolgokról, és egy pillanatot elengedni, hogyha szembesültem a ténnyel, hogy nem tudom megcsinálni. Szóval lényeg az, hogy egészen más életmódra kellett berendezkednem a munkámmal kapcsolatosan, ugye nem volt se szombat, se vasárnap, de nagyon élveztem. Olyan helyekre jutottam el, ahova soha nem jutottam volna el, nem azért, mert nem akartam, ezenbe se jutott, hogy vannak olyan helyek. 2007-ig dolgoztam a Petőfi Rádióba, akkor ugye a Petőfi Rádió átalakult, és akkor átkerültem a Kossuth Rádióhoz, a Határok nélkül című műsorhoz. Rengeteget jártam a Kárpát-medencébe, mint turista. Úgy, mint a felvidéki családom látogatója, rengeteg magyar lakta vidéken. Soha eszembe nem jutott, hogy ők itt egy többségi tömegben kell, hogy éljenek. Gyerekkoromat Rozsnyón töltöttem minden nyaramat. Fel se tűnt, hogy külföldön vagyok a szónak a technikai értelmében, mert mindenki magyarul beszélt, és akkor egyszer csak belecsöppentem egy olyan szerkesztőség életébe, ahol azt mondták, hogy ez egy nemzetpolitikai magazin, Ági kedves.
Milyen kapcsolatod alakult ki a Kárpát-medencei tudósítóinkkal?
Ó, hát nagyon jó és nagyon megható. Hosszú-hosszú éveken keresztül együtt dolgozunk. Ők is úgy dolgoznak, ahogy én úgy gondolom, hogy ezt a műsort feltétlenül csinálni kell. Persze nem vitatom el, hogy minden rádióműsor lelkesedéssel és nagy szeretettel és odaadással készül, de itt a napi készenléti állapot például nagyon fontos. Az, hogy egyfolytában a toppon legyenek, hogy mi fog történni, mit történt, mert hogy a műsor feladata, hogy ezeket közvetítse. És ezek az emberek mindent megtesznek, hogy nagy szavakat használják, a nemzetpolitika ütőerén tartják a kezüket. Mindig azt érzem, hogy fontos nekik, és nagyon fontos, és hozzá kell tennem, hogy ők se lesznek fiatalabbak, de ha egy fiatal belép helyettük, azt ugyanígy elkapja a gépszíj.
Ági, mit vársz a kollégáktól és a műsortól a következő időszakban?
Ezt csak kis lendülettel csinálni, ezt előre leszögezem, mert hogyha elfogy a lendület, akkor kész, akkor már nem csinálsz műsort. Csak így tovább. Végül is az embert ez mozgatja, hogy még mindig fontosnak érzi, amit csinál, mert úgy érzem, hogy azok a dolgok, amiket mi itt a határok nélkülben csinálunk, kicsit még mindig szolgálat, egy kicsikét még mindig visszaköszön a rádiónak az a funkciója, ami még annak idején 30 évvel, vagy 40-50 évvel ezelőtt megvolt, hogy írok a rádióba és segítséget kérek. És ezek olyan dolgok, amitől az ember úgy érzi, hogy egy kicsikét több. Ezért érdemes csinálni, és ezért csináljuk szerint.